Köszöntöm az ember emlékezett hallgatóit, Horváth Szilárd vagyok. Ma egy egészen különleges jezsuita szerzetesről beszélgetünk, Virtné Diéra Bernadett történésszel, a Nemzeti Emlékezet Bizottsága hivatalának munkatársával. Akiről beszélgetünk, lehetett volna elegáns körülmények között élő, tanszékvezető tanára a vatikáni Szent Gergely Egyetemen, de helyette hazajött szenvedni a kommunista diktatúrába. Először is felolvasok egy részletet Mócsi Imre, jezsuita szerzetes, Kádár Jánosnak szóló behadványából. Ebben egy börtön történetet mesél el, igencsak ízesen. Hosszú idő után kis százados megint hív. Nagyon kedves volt. Úgy látszik, jól felkészült a tárgyalásra, mert ha valahol megakadt, kinyitotta az íróasztal fiókját és beletekintett. Azután már tudta, hogyan folytassa az eszmecserét. Volt ott szó a vietnámi háborútól, a szocializmus vívmányaitól kezdve, ideológiai dolgokig mindenről. Ideológiai dolgokban kicsit vitatkoztunk is. Aztán, amikor kifogyott az íróasztalból a muníció, előjött az öreg ágyúval. Na és mit szól Keglevicshez? Zárkájában találtak egy rádiót, ő rögtön magára vállalta, pedig nem övé volt. Társai, akik eddig nem bírták, ezért nagyon becsülték, de a hős híre az operába is eljutott, és a hatóság félrevezetéséért sötét zárkát kapott. Mondtam, őrnagy úr, hogy személyekről semmit sem mondok. Mócsi, mondja nagyon nagy jó indulattal. Már körülbelül másfél óra alatt olyan jó hangulat alakult ki köztünk. Miért rontja el ilyen felelettel? Őrnagy úr, feleltem ugyanolyan hangon. Már másfél óra alatt olyan jó hangulat alakult ki köztünk. Miért rontja el ezt ilyen kérdésekkel? Vannak a magyar történelemben egészen különleges életutak. Olyan emberek életútja, akik megtehették volna, hogy más életet választanak maguknak, és mégsem tették meg. Mócsi Imre élete biztos, hogy ilyen, hiszen 1947-ben akár dönthetett volna úgy is valószínűleg, hogy nem jön haza Magyarországra, hanem Róbában marad, és egyetemi tanár lesz. De ő másként döntött. Tudjuk, hogy miért?
1944 folyamán került ki Rómába, ahol korábban tanult, meghívták tanítani a Római Gergely Egyetemre. Az Új Szövetség tanszéken oktatott, és nagyon népszerű volt a diákok körében. 1910-ben született, tehát ő 31 néhány éves fiatalember volt, vonzotta a hallgatóságot. Fényes jövőt jósoltak neki, hogy ott marad tanítani, azt is gondolták, hogy akár azt a tanszéket is idővel majd megörökli. Ebben szólt bele a történelem, illetve az a fajta ígéret, amit egy szerzetes letesz, ők ugye engedelmességi fogadalmat tesznek, ami azt jelenti, hogy az előjáróik szavára oda mennek, ahova küldik őket. És így történt, hogy a magyar provinciális, a magyarországi tartományfőnök 1947-ben, amikor Szegeden az újjáépült, vagy az újjászervezett szemináriumot a jezsuiták vezetésére bízták, akkor ott hiányzott egy szentírással foglalkozó tanár, és hogy Mócsi Imre volt az, aki a renden belül ugye ezzel a témával foglalkozott, ezért ő Rómából visszakérte őt. 47-ben jön haza, amikor kifelé áramlanak, tehát menekülnek nagyon sokan az országból. Derűs, mindenre kész lelkülettel érkezett.
1947-ben történik meg nyár végén a kétszédulás választás. 1947 után 2-3 éven belül megtörténik Mindszenty letartóztatása és a pere, az egyházi iskolák államosítása, és megtörténik a szerzetes rendek feloszlatása.
Mócsi Imre nagyon érdekesen újra valahogy az események sűrűjébe kerül itt bele 48 végén, ami összefüggésben is van Mindszenty bíboros letartóztatásával.
Amit ugye 1948 karácsonyán tesznek meg.
Ez a Mindszentyvel való sors találkozás aztán az ő sorsára is úgy rányomja a bélyegét, hogy aztán ő is ezért kerül majd internálásra, később börtönbüntetésre. 48. januárjában Rákosi megtartotta azt a híres beszédét, hogy évvégére le kell számolni a klerikális reakcióval. Gyorsulnak ezek az egyház ellenes lépések. Beszéltünk az iskolák államosításáról, ami júniusban bekövetkezik. Az ősz folyamán Mindszenty József esztergomi érseknek a titkárát, Zakar Andrást is letartóztatják. Ez már egy nyilvánvaló üzenet volt a bíboros felé. Még nem volt teljesen eldöntve a kommunista párt legfelsőbb vezetésében se, hogy milyen módon szabaduljanak meg a bíborostól, mert az, hogy az ő személye akadály az egész társadalom pacifikálásában, az biztos volt számukra, hogyha nincsen vezetője, főleg egy ilyen karizmatikus vezetője az egyháznak, akkor sokkal könnyebben lehet ezt a bomlasztást megcsinálni. De hát papi személy, Vatikánban bíborossá kreált emberről van szó, a diplomáciában vagy a külpolitikában is fontos személyiség, tehát hogy nem lehetett akárhogyan eltávolítani a közéletből. Volt egy ilyen tervük, hogy valahogy a római szentszéki vezetést kéne rávenni arra, hogy valamilyen indokkal hívja Rómába Mindszentit, és akkor ott ajánljon fel neki valamilyen tisztséget, de hogy Magyarországról kerüljön el. Révai Kádár és a püspöki kar részéről Czapik Gyula egri érsek volt, illetve Mócs Imrének egy jezsuita rendtárs, akik felvetették ezt az ötletet, és azt fogalmazták meg, hogy ezzel a javaslattal szóvívőként megbíznak valakit, aki elmegy Rómába, és ott a szentszék elé tárja ezt az ajánlatot. Mócs Imrére esett a választás, hogy ő legyen ez a szóvívő. Így történt az, hogy 48. december 10-én megérkezett Rómába Mócs Imre, atya legális úton, tehát ő útlevelet kapott, pénzt utalt ki a Nemzeti Bank számára, úgyhogy Révai beszólt a központba, hogy Mócsinak kell a pénz. Tehát ugye egy teljesen legális formában érkezett ki Rómába, és azért fontos ezt most nagyon hangsúlyozni, mert aztán, amikor internálják, majd elítélik, akkor azt mondták, hogy ő illegálisan ment ki. És ez volt a második pont ugye Mócs Imre atya életében, amikor kinmaradhatott volna Rómában. 28-án tudott találkozni Tardini államtitkárral. A 28-ai találkozó gyakorlatilag későnek bizonyult az üzenet átadására, mert 26-án ugye letartóztatták a bíborost, úgyhogy már csak azzal az üzenettel térhetett aztán haza, amit kértek Rómában, hogy a püspökök tiltakozzanak a letartóztatás ellen, és hogy tartsanak ki. Először egy szűk körben adta át, ahol nem volt jelen az egész püspöki kar, és amikor nem történt semmi, ugye kívülről nézve, akkor 17-én elment a püspöki kar ülésére, ahol ott az egész püspöki karnak elmondta, hogy mi volt az üzenet. Nem sokkal azután letartóztatják. 3 napig vizsgálati fogságban van, szabadon engedik, de még aznap délután visszaviszik, és internálják, ami azt jelenti, hogy nem folyt ellene bírósági eljárás, hanem hogy biztonsági szempontból kivonják őt a forgalomból. A budadéli internálótáborba internálják őt, aztán később Kistarcsára kerül.
Mik a vádak ellene?
Az internálásnak pont az az egyik lényege, hogy nem is kell vád hozzá. Akit a hatalom úgy ítél meg, hogy az ő szempontjából jobb, hogyha el van zárva, akkor azok ellen használják ezt az intézkedést. Ez már 49 év eleje. A hatalom szemében pont a szerzetesek azok, akik így fogalmaznak róluk, hogy amíg szabadon mozognak az országba, akkor az imperialisták és a Vatikán ügynökeiként tevékenykednek mindenhol, ezért őket össze kell gyűjteni, és később majd a szerzeteseket is internálják, és hát különösen a jezsuiták voltak azok, akik a hatalom szemében nagyon veszélyesnek bizonyultak. Úgy fogalmaz majd egy későbbi rendőrségi dokumentum Mócs Imrével kapcsolatban, hogy Rómában a kémképzőn tanított, ez a Gergely Egyetem, ugye, ahol ő az új szövetségi tanszéken működött.
A Belügyminisztérium vizsgálati főosztálya 1953. október 1-én írt jelentést Mócsi Imréről.
Nevezettet 1948 végén a katolikus egyház Rómába küldte, egyházi ügyek intézése végett. Ahol a Magyar Népköztársaság érdekeit sértő tárgyalásokat folytatott a Vatikán állam helyettes államtitkárával. Jelentést készített a magyarországi helyzetről, melyet közvetett úton a pápához juttatott el. A Tardinival való tárgyaláson megállapodtak abban, hogy hazatérése után mindent megtesz Mindszenti kiszabadítása érdekében. Tevékenységével azt akarta elérni, hogy a katolikus tömegek előtt Mindszenti letartóztatását vallásüldözésnek állítsa be, és a tömegeket a népi demokráciával szembefordítsa. Mócsi jezsuita szerzetes Rómában a Vatikán kémiskola tanára volt, majd aztán került vissza Magyarországra. Bűnösségét beismerő vallomása bizonyítja. A fentiek alapján javasoljuk dr. Mócsi Imre őrizetbevételét és a további illetékes eljárás lefolytatása végett a budapesti ügyészségnek átadni.
Egészen az internáltáborok felszámolásaig, tehát 53 tavaszáig internálva volt, és aztán ugye, amikor szabadult volna, akkor még ott Kistarcsán pert rendeztek meg, aminek kapcsán őt a népi demokratikus államrend elleni izgatás miatt 9,5 évre ítéltek el. Beleszámolták aztán az ítéletében nyilván, amit internáltként töltött, de aztán börtönbüntetés keretében folytatta a Váci börtönbe, az országos börtönben volt. 3 évig tanította ő, illetve azok a szerzetes vagy paptársai, akik szintén rendelkeztek a megfelelő végzettséggel, az internált kispapokat pici cigarettapapírra írták fel az eredményeket, hogy a különböző vizsgák után kihányast kapott, amikor kiszabadultak ezek a fiatal emberek, és folytathatták a tanulmányaikat, amikor megmutatták ezeket a cigarettapapírokat, akkor mindenféle szó nélkül léphettek a következő osztályba, vagy akár, hogyha olyan szinten voltak, akkor kezdhették el a doktori tanulmányaikat, mert akinek Mocsi Imre volt az oktatója és a vizsgáztatója, az biztos, hogy méltó arra, hogy magasabb szinten is tovább tanuljon.
Mócsi Imre jezsuita szerzetes a 70-es években Kádár Jánosnak írt hosszú beadványt, amelyben leírta élettörténetét. A beadványt végül nem küldte el. Ebből idézünk egy részletet.
Ezek után hívott a nyomozó, aki azt mondta, hogy szeret elbeszélgetni jobboldali szocdemekkel és papokkal is, mert érdekli az ő felfogásuk. Én őszintén beszéltem vele. Egyszerre, nem tudom már mire, azt mondja nekem. Mondja, Mócsi, maga egyáltalán nem akar szabadulni? Erre kicsit keserűen azt találtam mondani, őszintén megvalva nincs valami fényes kedvem hozzá. Miért? Kérdi jóindulatúan vagy résztvevően. Egyik internáló táborból egy nagyobba csöppenjek.
1956 a forradalom, október vége kiszabadította őt, vagy pedig nem?
Ő még előbb szabadult, 54-ben. Papként nem engedik működni, ugye jezsuita szerzetes, 50-ben a szerzetes rendeknek megvonták a működési engedélyt, ugye szerzetes sem lehet.
De mégiscsak volt egy illegális struktúra nyilván.
Ő ebbe az illegális struktúrába beilleszkedett, és fontos szerepet játszott benne. A MÁV északi járműjavítójában dolgozott raktárosként, tehát abszolút fizikai munkát végzett, hogy a legegyszerűbb vagy az egyszerű emberek világába kerül, és az a nagyon nagyszerű ebben, hogy Mócsi Imre ott is megtalálja a hangot ezekkel az emberekkel, és hogy nagyon jó kapcsolatot épít ki a munkatársaival. A szétszoratásban is volt mindig egy-egy rendi vezető, aki próbálta a rendtagokat összefogni. Az egyik kölyük Csávosi Elemér volt, aki megfogalmazott egy útmutatást a rendtagok számára, és az volt az egyik tanácsa, hogy úgy próbáljanak meg viselkedni a munkahelyeiken, hogyha később megtudják azt, hogy ők kik voltak, akkor azt mondják a munkatárs, hogy most már értjük, hogy miért volt ilyen, de hozzáteszi, hogy ne azt mondják, hogy miért volt ilyen csodabogár. Nem az volt az elvárás tőlük, hogy ők ott paposan, vagy úgy viselkedjenek, hogy ők fölött állnak azoknak, akik vannak, hanem hogy teljesen egy szinten legyenek velük, és csupán mondjuk abban tűnjenek ki, hogy segítőkészek voltak, hogy pontosak voltak, hogy lehetett a munkájukra számítani, és számtalan ilyen történet van Mócsi Imre atyáról is, hogy például folyton levélpapírt meg bélyeget hordott magánál, mert valami egyszer történt, hogy valaki levelet szeretett volna írni, és senkinél nem volt. És akkor ő másnap megvette a levelet, meg a bélyeget, és odaadta annak az embernek, és utána mindig volt nála, hogyha valaki kér, akkor legyen. Tehát, hogy ilyen apróságok voltak, amikkel próbálta tényleg szeretni azokat az embereket, akik mellé a sors vetette őt.
Mit jelent az, hogy csatlakozott a rend illegális struktúrájához? Amikor másodszor letartóztatják, úgy emlékszem, ott az egyik válasz, hogy illegális papi szemináriumot működtettek.
Rendszeresen járt vidéki plébániákra, nagyobb ünnepekre kisegíteni, gyóntatásban vagy lelki gyakorlatokat tartott. Az 50-es évek végén egy pici vidéki faluban, Pest megyében Erken működött, ahova azért helyezték, mert az előjárói is érezték azt, hogy nagyon nagy tudása és nagyon nagy lelke van. Azt mondták neki, hogy kezdjen el írni könyveket. Tudták, hogy ez akkor még nem lehet megjelentetni, de hogy azt, ami benne van, valahogy adja át a következő generációnak, és ezért különböző lelki gyakorlatokat vagy szentírási könyvek magyarázatát készítette el, és ezzel kapcsolódott be a képzésben. 59-ben a központi szemináriumot szétszórták, mégpedig azért, mert a kispapok együttesen nem voltak hajlandók elmenni egy békegyülésre, amit egy olyan pap tartott, aki ekkor kiátkozás alatt volt. 12. Pius pápa azokat a békepapokat, akik az országgyűlésnek a tagjai voltak, tehát részt vettek a kommunista állam legalizálásban, azokat kiátkozta, és egy ilyen pap tartott volna békegyűlést, amire azt mondták a kispapok, hogy ők nem tehetik meg, hogy elmennek, mert ők Rómával vannak egységben, és ennek kapcsán alakult ki ott egy olyan helyzet, hogy többeket kizártak, és a maradékuk pedig szolidaritást vállalt velük. Azokat, akiket kizártak a szemináriumból, Bódi István munkát szerzett számukra, illetve lakhatást biztosított, és mellette papokat és szerzeteseket kért fel arra, hogy oktassák ezeket a kispapokat titokban. Bejártak hozzájuk olyanok is, mint Mócsi Imre, és tanították, illetve vizsgáztatták őket. Voltak illegális papszentelések 59 és 60 fordulóján, két évfolyamot felszenteltek, aztán a többieket pedig bizonyos idő elteltével visszavették a szemináriumokba, vagy akár vidéken, valahogy eljutottak a legális felszentelésig. Akik már 5. illetve 6. éven voltak, azokat Zadravec püspök titokban, vagy ugye hát ez az illegális, ez azért a hatalom szemében illegális, hiszen Zadravec püspöknek volt erre joghatóság, ugye püspök az, aki papot felszentelhet, tehát hogy ő ezt megtehette, de nem templomban történt ez a szentelés, hanem valakinek a lakásán. Az első primíciákat is azért titokban, vagy nagyon szűk körben mondták ezek a papok, de ma is vannak még az egyházban olyan atyák, akik ekkor nyerték el a küldetésüket.
A vallásos dolgoktól való félelem tipikus esetét tapasztaltam meg a Markó utcai fegyházban. Egy-két éjszakát egy nagyobb zárkában töltöttem a csövesek, vagyis közbüntényesek között. Volt ott rablótól erőszakos nemi közösülésig mindenféle ügy. Persze először a buliról, a bűncselekményről kérdeznek. Nevettek, hogy összeesküvő vagyok, mert azt is megmondtam, hogy katolikus pap, szerzetes vagyok. Mindenféléről beszélgettünk a nagy asztal körül, végre valaki Isten létének kérdésére tereli a szót. Én nyugodtan akarok felelni, de így, azt hiszem, az erőszakos nemi közösülő visszahúzódik, ilyesmiről nem akar beszélni. Mert ez már rázós ügy.
Kétszer tartóztatták le, és ez a második, ez 1965-ben volt, január 17-én. 3 évet tölt börtönben, és a visszaemlékezéseiben azt mondja, hogy egészen másfajta volt a börtön ekkor, mint még 53-54 folyamán. 65-ben gyakorlatilag már köztörvényesekkel van együtt, tehát sokkal nehezebb a helyzete. Megmaradt az ügynek a vizsgálati szakasz, és az ügyészi kihallgatásnak a jegyzőkönyve is a rendelkezésünkre áll, és ott egy kicsit provokatívan is kérdezte az ügyész, hogy hát most újra, ugye másodszorra itt van, milyen hangulatban van, hogy így mindig rosszabb körülmények közé kerül. És azt válaszolta neki, hogy kicsit nehéz szívvel, de ugyanakkor teljesen nyugodtan vagyok itt, mert felkészültem rá, és megtettem a saját elhatározásaimat az új élethelyzet kapcsolatban. 3 feladatot tűztem ki magam elé, hogy az állapotbeli kötelességeimet jól teljesítsem, a szeretetet és a vidámságot. Az, hogy vidám legyek, az a legfontosabb, mert a vidámság az még propagandának is jó, és hogy ő tényleg így volt aztán a börtönben is, és az életének a különböző helyzetében, hogy derült vidámságot tükrözött az élete, élet fakadt körülötte. Nagyon sokan vannak, akik követik. Nagyon sok kispapnak lett ezután például a lelki vezetője, akik hozzájártak tanácsért, vagy az ő lelkületét próbálták aztán a papi hivatásukban folytatni. Csendes, de ugyanakkor nagyon erőteljes jelenléte volt neki, ami hatásában sok-sok éven keresztül megnyilvánult.
1980-ban távozik közülünk, végig csak titokban tud már az egyház és a rend életében részt venni.
68-ban kiszabadul, és aztán 70-ben elmegy nyugdíjba, és utána még egy évtized adatik számára eléggé beteg volt már ebben az időben. Egyrészt a szíve, másrészt a tüdeje sem volt teljesen rendben. Ez az utolsó 10 év 2 dolognak szentelődött, lelki gyakorlatokat tartott világiaknak is és papoknak is, vagy pedig kórházban volt, mert olyan állapotban került, és végül is ott is hal aztán meg.
bizony a halála után akár évtizedekkel is jelennek meg még írásai, tehát nagy kincseket tudott letenni kéziratba, rábízta rendtársakra vagy baráti papokra?
Megismerkedik Tarjányi Bélával, aki szentírás tudós volt, de fiatalabb volt nála, és egészen szabadon teljes szívvel rábízza az ilyen témájú tudományos munkáit, és aztán ő az, aki a Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulatot létrehozza, és ez a társulat az, aki a gondjaiba veszi Mócs Imre munkáit, és kiadja, és újra kiadja, és hozzáférhetővé teszi ugye napjainkban is.
Ez a jezsuita szerzetes 40 esztendős, amikor hazajön Rómából. Két esélye lehetett volna. Az egyik az, hogy Rómában a Gergely Egyetem professzoraként megy majd aztán nyugdíjba, és örvend közmegbecsülésnek. A másik út pedig az, hogy hazajön Magyarországra. Eltölt 8 évet börtönben, titkos papképzésben vesz részt, titkos papszentelésekben vesz részt, és írja az íróasztalnak a megjelenés akkori reménye nélkül a különböző tanulmányait. Élete végén ő mit mond erről az életútról?
Nem csak az élete végén mond egy nagyon fontos mondatot, ami azt gondolom, hogy megvilágítja az ő egész küldetését, hanem már a rendtársainak is válaszolva, akik pont ezeket a kérdéseket föltették neki, hogy olyan különleges talentumokat kaptál, és hogy itt kell maradnod. A rendtársai azt kérték tőle, hogy inkább írással foglalkozzon, és ne lelki gyakorlatokat tartson, mert a szó az elszáll, és hogy ezzel elpazarolja a tehetségét. És akkor erre Mócs Imre azt mondta, hogy én nem elpazarlom a tehetségem, hanem feláldozom. Ő tudatosan választotta azt, hogy nem a tehetsége a fontos, hanem az, hogy ő áldozat lehet. Hasonlítani akarta mesteréhez, ahogy Jézus Krisztus is feláldozta magát. Mócs Imre megérezte, hogy ez lehet az ő életének az útja is, hogy feláldozza magát. Nem vértanú lett, nem ölték meg a hitéért, de ahogy kitartott itt, szétosztotta és feláldozta az életért azért, hogy folytatódjon magyar katolikus egyház, vagy hogy a híveknek segítsen a mindennapokban. Nagyon komoly hatása volt egyrészt a rendtársaira, illetve a papképzés révén azok a papok, akik aztán terepre kikerültek, hogy egy ilyen példájuk lehetett.
Kedves hallgatóink, az Ember Emlékezet mai adásában Virtnél Diera Bernadett történésszel beszélgettünk, Mócsi Imre jezsuita szerzetesről. Akinek tetszett a műsor, keresse továbbra is az Ember Emlékezetet, hogy ne maradjon le a következő adásokról. Köszönöm a figyelmet!